Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk elé, dicsérettel, magasztalással, hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, hogy közösségben lehetünk veled. Közösségben az Úr Jézus Krisztussal, a drága szent szellemmel, aki éhséget ébreszt a szívünkben, és szomjúságot a te igéd és a te jellemed megismerése iránt. Köszönjük, atyám, hogy megtanítasz bennünket az elmélkedésre, a bibliai meditációra, és így elkerülhetjük a hamisítványokat, amelyek károkat okoznak Krisztus testében. Köszönjük, hogy a te békességed uralja az életünket, mert te megmondtad nekünk, hogy miről gondolkodjunk. Az elménket megtöltjük Isten igéjével, ami megváltoztatja a gondolatvilágunkat, és ezáltal az életünket. Szeretünk téged, atyám, és köszönjük a te végtelen szeretetedet, amit viszonzunk. Hálát adunk a gondoskodásodért, a segítő karodért, a menny erőforrásaiért, amelyek mindig a rendelkezésünkre állnak. Köszönjük a veled töltött időt. Köszönjük, atyám, hogy az időnket megsokasított, hogy még több időt tudjunk veled tölteni. Áldjuk, magasztaljuk a drága szent nevedet, és neked adunk, atyám, minden dicsőséget. Kiárasztjuk a szellemi éhséget, szomjúságot minden hallgató felett, a gyülekezet minden tagja felett, és a szellemi éhségen és szomjúságon kívül pedig az epekedést, a vágyat Isten igéjére. És hálát adunk, drága szent szellem, hogy te ezt munkálod a szívekben, hogy forduljanak feléd, a te irányodba, és köszönjük, atyám, hogy te vonzod az embereket magadhoz. Köszönjük, atyám, hogy hozzá tartozhatunk, és veled együtt járhatunk, és a te békességedet élvezhetjük, amit az Úr Jézus ránk hagyott. A Jézus nevében, amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket, és az internet hallgatóságot is. A mai tanítás címe éhség és elmélkedés. Ez egy összetett üzenet lesz, meg fogjátok látni, mert ma a szellemi éhségről és szomjúságról, valamint a bibliai meditálásról lesz szó, ami kapcsolódik az előző tanításhoz. Rögtön kezdjünk is neki. Az első pont, szellemi éhség. Mitől lehet valaki éhes és szomjas, vagy netán étvágytalan? Ezt egy fizikai példával szeretném bemutatni. Ha valaki gyakran túleszi magát, és ehhez még lassul is, akkor annak kitágul a gyomra. Ennek az lesz a következménye, hogy folyton éhségérzete lesz. Ha viszont valaki például lébőjt kúrába kezd, akkor az első 2-3 nap kínszenvedés lesz a számára, mert éhséget fog érezni. De az összeszűkült gyomor miatt a negyedik napra már nem is lesz éhes. Tehát a fizikai testünk, jelen esetben a gyomrunk, képes kitágulni és összehúzódni. Ugyanez igaz a szellemi éhségre és szomjúságra is. Minél több időt töltesz Istennel és az igéjével, annál inkább nő a szellemi étvágyad. Minél kevesebb időt töltesz az Úrral, a szellemi étvágyad annál jobban csökken. A Máté 4:4 elmondja nekünk, hogy mi a mi szellemi eledelünk.
Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.
Amen.
Amen.
Mindig eteted magad valamivel. Vagy a testedet táplálod, vagy a szellemedet. Melyik fog nyerni? Az, amelyiket jobban táplálod. Amire nem fordítasz figyelmet, azt éhezteted. Amikor az Istennel való kapcsolatról beszélünk, az arról szól, hogy éhezünk és szomjazunk az Úrra. A Szent Szellem képes ezt az éhséget felébreszteni bennünk. Egy kinyilatkoztatás is éhséget ébreszt további kinyilatkoztatásra. Máté 5. fejezet 6. verse következik.
Áldottak, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek.
Amen.
Amen.
Mielőtt tovább mennénk, határozzuk meg az éhség fogalmát. Kétféle éhségről beszélhetünk, világi és szellemi éhségről. A világi értelemben vett éhség az étel utáni fizikai vágy, vagy erős fizikai, illetőleg érzelmi szükséglet kielégítése utáni vágyakozás. A szellemi éhség a Szent Szellem bennünk végzett munkája, ami az Isten dolgai iránt való vágyat ébreszt bennünk. Újjászületett hívőként Isten igazságává tétettünk Krisztusban, és Isten szellemével vagyunk betöltekezve. De ugyanakkor az elménket meg kell újítani Isten igéjével, hogy a gondolkodásmódunk át tudjon változni világiról bibliaira. Ezért szükségünk van egy tanítóra, egy vezetőre, aki számunkra a Szent Szellem. Ő elvezet bennünket arra a szintre, hogy többé már ne a világ dolgaira figyeljünk, hanem a szellem dolgaira. A szellemi éhség a Szent Szellem munkája bennünk, aki így szól. Figyeljetek! Tanítóként meg akarom mutatni nektek, hogy mit mond az ige egy adott helyzetről. Meg akarom mutatni nektek, hogy valójában kik vagytok Krisztusban. Semmi más nem képes az Isten iránti éhségünket megelégíteni, csak maga az Úr. Miért fontos, hogy tűzben égjünk és éhesek legyünk? Azért, mert Isten az éhségre válaszol, nem pedig a szükségre. Isten csak az éhes szíveket tudja megelégíteni. Lukács evangélium 6.21-nek az első felét olvassuk.
Áldottak ti, kik most éheztek, mert megelégítettek.
Ehhez kapcsolódik a Zsoltárok 107-ben a 8-as, 9-es vers, egy más fordítás szerint.
Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.
Amen. Amikor azt kérjük, Uram, mutasd meg, mennyire szeretsz. Azt kívánom, Uram, hogy jelentsd ki a te jóságodat. Nyitott vagyok rá. Ez is egyfajta éhség Isten szeretetére. Második pont, példák az éhségre. Az éhség mozgásba vetett hit, más néven cselekvésbe vetett hit. Nézzünk erre néhány példát. A alpont. A vérfolyásos asszony. A vérfolyásos asszony éhes volt a gyógyulásra, vágyakozott a helyreállításra, ezért megmozdult, és hittel cselekedett. Ezt a Máté 9.20-tól olvashatjátok. Ő abban hitt, hogy ha Jézusnak csak a ruháját is megérinti, már is meggyógyul. Amikor ez az éhség hittel elegyedik, akkor Isten válaszol rá. És amikor a betegnő megérintette Jézus ruhájának a szegélyét, abban a pillanatban elnyerte a gyógyulását. B. alpont. A szareptai özvegy és a hadvezér is éhezte, sóvárogta Isten szabadítását. Az özvegy az éhhalától akart megszabadulni, a hadvezér pedig a leprától. Olvassuk el a Lukács 4-ben 25-27-ig.
És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidónnak Szareptájába, az özvegyasszonyhoz. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Námán.
Amen.
Amen.
Miért beszél Jézus Sareptáról és Szíriáról? Miután ez elhangzott, miért lettek annyira dühösek a farizeusok, hogy Jézust le akarták dobni a szikláról? Mert a sareptai özvegy és a szíriai hadvezért, Námánt tisztátalannak, azaz pogánynak tartották. Az özvegy és Námán azért részesült mégis gondviselésben, mert Istenre támaszkodtak, még annak ellenére is, hogy nem ők voltak a kiválasztott nép. Mert annyira akarták, annyira éhezték Istent. Az özvegy szükségei természet feletti módon betöltettek, és megmenekült az éhhaláltól. Námán hadvezér végül a gyógyulás iránti vágya éhsége miatt változott meg 7-szer a Jordán folyóban, és Isten természet feletti gyógyulással válaszolt a hitlépésére. Célpont. Leprás vágyakozása a gyógyulásra. Máté 8:2-3 vers.
És ímé eljövén egy bélpoklos leborult előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.
Amen. Amikor Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság követte, és akkor odament hozzá egy beteg. A leprás kétségbe volt esve a betegsége miatt, de ugyanakkor annyira éhes volt a gyógyulásra, hogy az sem érdekelte, ha esetleg megkövezik azért, amiért tömegbe megy. De ő úgy döntött, hogy Jézushoz kell mennie, mert tudta, hogy ő képes arra, hogy meggyógyítsa őt. A gyógyulás érdekében legyőzött minden akadályt. D. Alpont. A kenyérszaporítás utáni figyelmeztetés. A Márk 8. fejezetében 1-9 olvashatjuk, hogy Jézus megszaporította a kenyeret. És ezt követően egy intéssel találkozunk. Olvassuk el a Márk 8:15.
És ő inti vala őket, mondván: Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától.
Amen.
Amen.
Jézus óva int minket a farizeusok kovászától és Heródes kovászától. Nézzük meg, hogy mi a különbség a kettő között. A farizeusok kovásza a vallás szelleme. Ez vonja el a figyelmünket az Isten utáni éhségtől. A farizeusok kérték Jézustól, hogy mutass nekünk jeleket és csodákat. A csodáknak és az igének együtt egyensúlyban kell működnie. Az ige adja nekünk a bizalmat, hogy tudjuk, hogy Isten és az ő jelenléte velünk van, és az ő ereje bennünk van. Így ha mindig jeleket kerestek, akkor az elvonja a figyelmeteket az éhségről, mert a csodákra koncentrálnak. A vallás megöli az éhséget, mert az ördög azt fogja mondani, hogy nem vagy elég jó, nem tettél eleget, és ettől teljesen elmegy a kedved, az étvágyad. Heródes kovásza a világ szelleme. Az önmegvalósító ember szelleme, a saját magam megteszem típus. Az ilyen embernek nincs szüksége, és nincs éhsége Istenre. Gondoltál már arra, hogy ha nem tudsz tüzet gyújtani, akkor esetleg a fád nedves? Ami azt jelenti, hogy étvágytalan vagy Isten igéjére. De az a kérdés, hogy eredményeket akarsz, vagy gyümölcsöket? Mert ha olyan gyümölcsöt akarsz teremni, ami megmarad, akkor szentéld az életedet Istennek, és élj neki. E alpont. A gazdag ifjú. Ez a Lukács 18. fejezetében olvasható. Az Isten iránti éhség arra késztet minket, hogy átértékeljük azokat a dolgokat, amelyeket jobban szeretünk Istennél, és amiket értéknek tekintünk. Továbbá, hogy átértékeljük a prioritásainkat, vagyis a fontossági sorrendjeinket és a feladatainkat. Emlékezzetek vissza a gazdag ifjúra. Mindene megvolt, amit értéknek és fontosnak tartott világi szempontból. Már fiatalon gazdag volt és hatalommal telve. De nagyobb éhséget és odaadást helyezett a világ dolgaira, mint Istenre. Ezért nem követte az Urat. Tehát válaszolnod kell, mire leszel éhes. Figyelsz arra, hogy mit hajszolsz, mit csinálsz az életeddel és az időddel? Mert ez meghatározó lesz az életedben. F. Alpont. Mária és Márta vendéglátása. A következő történetben Mária és Márta vendégül látta Jézust. Eközben Mária Jézust hallgatta, míg Márta a vendéglátással foglalatoskodott. Erre a következő volt Jézus reakciója. Olvassuk a Lukács 10-ben a 41-42-es verset.
Felelvén pedig mondanéki Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle.
Amen. Ugyanezt olvassuk el az egyszerű fordításból is.
De az Úr így felelt, Márta, Márta, túl sokat vállalsz magadra, és sokat aggodalmaskodsz. Pedig csak kevés dolog van, amely igazán fontos, sőt valójában csak egyetlen egy. Mária jól választott, ezt soha el nem vehetik tőle.
Amen.
Amen.
Tehát Isten beszédét, mert őd azt hallgatta. Mártának ott volt az első szülőtségéből adódó felelőssége, a házvezetés, ami ebben az esetben a vendég kiszolgálása volt. De ami örökkévaló jelentőséggel bírt, az Jézus beszéde volt az otthonában, de arról igyekezett elterelni a figyelmét. De mi az, ami most prioritást, azaz elsőbséget élvez a te életedben? Például prioritás az, hogy időt töltesz az igével, vagy gondoskodsz a családodról. Fel kell ismerned a két dolog közti egyensúlyt, és a helyén kezelni azt. Az Úrral való kapcsolatod minden másnak a forrása. Ő nem a maradék idődet szeretné, hanem az időd zsengéjét, a legjavát. De ahogy neki adod az időd szent részét, ő kitágítja és megsokszorozza azt. Harmadik pont, éhség felgerjesztése. Mi döntjük el, hogy mennyire vagyunk éhesek és szomjasak? Elégedettek vagyunk azzal, ahol vagyunk? Isten sokkal többet tartogat számunkra. Akarjátok-e felgerjeszteni ezt az éhséget? Akartok-e álhatatosak lenni, és növelni szívetek befogadó képességét? Nézzünk ehhez egy igét a Zsoltárok 34.11-ben.
Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
Amen.
Amen.
Ha keresitek az Urat, akkor semmi jót nem fogtok nélkülözni. Amikor keressük az Urat, egyre több jó dolgot mutat nekünk, nem fogy ki belőle. Bátorítani foglak titeket, legyetek éhesek, de nem mindegy, hogy mire. Lehet éhezni egy személyre, egy bizonyos pásztorra, egy bizonyos szolgálóra, egy dalra, egy bizonyos típusú konferenciára, vagy egyfajta érzésre az Isten tiszteleten. De ezek nem lehetnek a mi forrásaink. Kire éhezzünk? Mi a forrásunk? Mert becsapjuk magunkat akkor, ha nem töltünk elő időt az igével, és helyette minden mással táplálkozunk. Majd üresnek érzitek magatokat amiatt, hogy ezt a sok más hiába való dolgot eszitek, miközben nincs kapcsolatotok Istennel. Ez a veszélye annak, ha egy csoportot, egy személyt vagy egy üzenetet Isten igéje fölé helyez valaki. Ha figyelmen kívül hagyod az igei táplálkozást, akkor nem lesz alapod, amin állhatsz. Ezért tudnunk kell, hogy kire és mire éhezünk. Az éhség alapja nem egy üzenet vagy egy jó reklám, ez nem a libabőrös érzés, álom vagy látomás. Csak akkor csúszhatsz ki, ha Isten igéjénél valami mást tartottál fontosabbnak. Az egyetlen módja annak, hogy el ne essetek, és az emberek ne tudják elvenni a kedveteket, az, ha a Bibliánál horgonyoztok le. Mert ha valaki más véleménye és tanítása alapjára állsz, akkor instabil, vagyis ingatag leszel. Olyan leszel, mint az az ember, aki homokra építette a házát. Éhségünket és az igazság iránti vágyunkat mindenképpen az igére kell építenünk. De a Szent Szellem mit fog eszedbe jutatni? Hát az igét. Ezt a János 14.26-ban találjátok meg. Hogyan éljük meg az Isten iránti éhséget? Olvassuk el a János 6.44-nek az első felét.
Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonzza azt, aki elküldött engem.
Amen, és ugyanezt az egyszerű fordításból is hallgassuk meg.
Senki sem tud magától hozzám jönni, csak akkor, ha vonzza és vezeti az Atya, aki engem elküldött.
Amen.
Amen.
Ez a vonzás csak éhség esetén működőképes. Amikor az Atya elkezd vonzani és válaszol, akkor ott változás történik. És az Istennel való kapcsolatunkban a fontossági sorrendek átrendeződnek. Mert bármit is keresel, az után fogsz menni. Ámos 5.14 következik.
Keressétek a jót, és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a seregek Istene, amint mondjátok. Amen.
Ebben a versben a keressétek szó a héberben a dárás. Ez vonatkozik egy személy, egy bizonyos tárgy, vagy egy cél keresésére. Emellett utal még egy vágyott tárgy követésére, vagy kitartó hajszolására. Hasonló ige az Ézsaiás 55.6.
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.
Amen.
Amen.
A keressétek szó helyén itt is a héber dárás szó áll. Az Úr arcát, vagyis az jelenlétét sajátos módon kell keresni. Ez szorgalmas, buzgó és kitartó keresésre utal. Ezért bátorítalak titeket, hogy fejjelesszétek ki a Szent Szellem szerinti való étvágyat, nem pedig a test szerint valót. 4. pont, elmélkedés. Az inyencek azon időznek, hogy a finom falatokat a szájukban tartva minél tovább élvezik annak ízét. A kérődző állatok pedig újra és újra megrágják a már megevett eletelt. Akik szeretik és éhezik Isten igéjét, ugyanezt teszik, amikor a szívükben forgatva elmélkednek azon. A Zsoltáros arról ír, hogy az az áldott ember, aki nem jár az istentelenek útján. Olvassuk el a Zsoltárok 1. fejezet 2. versét.
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
Amen.
Amen.
Először is itt a törvény szót szeretném elmagyarázni. Az Ószövetségi jelentése a következő, tehát nem szó szerint törvényt jelent, hanem az Ószövetségi jelentése a következő, oktatás, tanítás, útmutatás, képzés, utasítás, instrukció. Ugyanebben a versben a gondolkodik héber szó többek között azt jelenti, hogy gondolkodik, elmélkedik, megemlékezik, felidéz magában. Ennek a gondolkodik szónak a Strong száma az 1897-es, ez azért fontos, mert ugyanez a szó előfordul a következő két igében is. A Strong szám azt jelenti, hogy az eredeti héber és görög Bibliában a szavakat beszámozták, és így tudják azonosítani, hogy mi van az eredetiben, akik más nyelven olvassák a Bibliát. A Zsoltáros megtanult elmélkedni és gyönyörködni az Úr szavában. Hasonló eset történt, amikor Isten közvetlenül Mózes halála után beszélgetett Józsuéval. Józsué 1.8 következik.
El ne távozzék e törvénynek könyve a te száttól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.
Amen.
Amen.
Ezek nagyszerű igék, amiket idézni lehet, de nehéz erősnek és bátornak lenni akkor, ha nincs semmid, amiből problémák idején bátorságot meríthetsz. Ha nincs olyan igéd, amire problémák idején rátámaszkodhatsz. Amikor erről beszél az írás, hogy ne hagyd, hogy a törvénykönyve, vagyis Isten szava eltávozzik a te szádtól, hanem gondolkodjál arról egyfolytában, éjjel és nappal, akkor ez arra a gondolkodásra utal, hogy állandóan az igében legyünk. Józsué úgy döntött, hogy elmélkedik az igén, és ez hozta meg számára a sikert. Az elmélkedés, a meditáció egy igazán csodálatos eszköz az Istennel való kapcsolatban. Hamarosan fel fogom vázolni a meditáció néhány definícióját. A hágá szó jelentése meditál, ami nem más, mint gondolkodik, elmélkedik, mormog, motyog, csendes hangot ad ki, például sóhajt. Tehát a Józsué 1.8-ban is ez a szó, gondolkodik szó, a Strong 1897-es. Tehát itt az azonosságot szeretném csak bemutatni. Meditálni vagy elmélkedni valamin azt jelenti, hogy közben az ember ismételgeti a szavakat. Olvassuk tovább a Zsoltár 77.12-t.
És elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkozom.
Amen.
Amen.
Itt a harmadik olyan ige, amelyikben a Strong 1897-es szó fordul elő, tehát itt az elmélkedik szóra utalok. A hágá szó szerepel itt is az elmélkedésnek fordított szó esetében, ami valami egészen mást képvisel, mint az angol meditáció, ami lehet, hogy csak egy mentális gyakorlat, vagy nevezhetjük úgy is, hogy gondolati gyakorlat. Ötödik pont, elferdített meditáció. A héber gondolkodás szerint az igén meditálni azt jelenti, hogy halk, dörmögő hangon ismételgetik az igét, miközben kimondják. Ebből a hagyományból származik a zsidó imának egy különleges fajtája, amikor beszédszerűen elénekelt dallammal intenzíven imádkoznak, miközben előre-hátra ringatóznak. Ez a fajta dinamikus, lendületes forma Dávid idejére nyúlik vissza. Hogy néz ki ez manapság? Hogyan meditálnak a keresztények, és mi a meditáció? Tudni kell, hogy ez nem valami keleti meditáció, és nem valami New Age dolog. Az ördög minden erőteljes dolgot el fog lopni Isten igéjéből, és próbálja elferdíteni azt. A keleti meditáció és a New Age is megpróbálta elferdíteni a bibliai meditációt. A New Age azt tanítja, ürítsd ki a gondolataidat, az érzelmeidet, lazulj el, és legyél teljesen üres, és légy kész befogadni. Látjátok, hogy hogyan teszi az ördög a megtévesztést? Ki üresítésre sarkal. Mert ha ki üresítitek az elméteket, akkor bejöhet oda bármilyen szellemiség. Amikor az emberek igazán belemerülnek a New Age-be, a keleti vallásokba és az elferdített meditációba, akkor bizony beindul a démoni tevékenység. Ez azért lehetséges, mert az elméd kiüresítésével teljes hozzáférést adtál ahhoz. Évi pásztortársam kijelentését az ő hozzájárulásával osztom meg veletek. A Máté 12.44-ben az üresség az elmére vonatkoztatható, ami teret ad a gonosznak. Olvassuk el a Máté 12-ben 43-tól 45-ig.
Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve és nem talál, akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem, és odamenvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más 7 szellemet, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.
Amen.
Amen.
Az igén való meditálás az, hogy megmondod az elmédnek, vagyis irányítod azt, hogy mit gondoljon. Tehát ilyenkor nem kiüresíted az elmédet, hanem meditálsz, magadban ismételgeted Isten igéjét, és azt szólod a szívednek, az érzelmeidnek, amit Isten igéje mond. Tehát a bibliai meditáció arról szól, hogy nem üresíted ki magad, hanem megtöltöd Isten igéjével, megtöltöd az elmédet Isten igéjével. Mert amikor Isten igéről gondolkozol, akkor bármi is jön, az Istentől származik. Úgy meditálsz, hogy az igét elrejted a szívedben, és ismételgeted magadban. Az isteni meditáció valójában a New Age meditáció ellentéte. Ezért próbál az ellenség összezavarni. Amikor meditációról beszélünk Krisztus testében, az emberek óvakodnak tőle, mert nem akarnak belemenni a New Age-be. A meditáció alatt egy bibliai alapelvről beszélünk, amikor vesszük Isten igéjét, ami majd átformálja a szívünket és az elménket. Sajnos a legtöbb ember nem tudja, hogyan meditáljon. A bibliai meditáció gyakorlata a következő. Kimondjuk Isten igéjét, megismételjük, és irányítjuk az elménket, hogy csak az igére gondoljon, csak az igére fókuszáljon, ami elindítja ezt az átformálódási folyamatot. Ez pedig a Róma 12.2-ben van leírva.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.
Amen.
Amen.
Azáltal újulhatunk meg, hogy az elménk Isten igéje szerint átalakul. A meditáció során azon az ige versen gondolkodsz, amit Isten szelleme felhozott neked. Az igének fel kell jönni a szívedből, eszedbe kell jutnia, hogy meditálni tudj a nehézségek pillanatában, de nem csak akkor. A meditációval ugyanis felkészülhetünk a nehéz pillanatokra. De ha nem vagyunk képesek a nehézségek előtt meditálni, akkor a problémák egyszer csak ránk fognak zúdulni. Az ember úgy változtathatja meg az életét, hogy megváltoztatja a gondolkodását. 6. pont. Bibliai meditáció. A bibliai meditáció az a tevékenység, amikor az ember felidézi, átgondolja és magára alkalmazza azokat a dolgokat, amelyeket Isten útjáról, céljáról és ígéreteiről tud. Ez a szent gondolkodás, amelyet Isten jelenlétében tudatosan végzünk, azaz Istennel való kommunikáció eszköze. A meditáció célja az, hogy az ember Istenről alkotott szellemi és lelki látásmódja megtisztuljon, hogy az ő igazsága megfelelő hatást gyakoroljon az ember elméjére és szívére. Valójában arról van szó, hogy a meditáció által a kételkedés és hitetlenség légköréből Isten hatalmának és kegyelmének világos megértésére jussunk. Minél többet elmélkedünk Isten igéjén, az az imádsághoz és Isten dicséretéhez fog vezetni. Figyelemre méltó, amit Pál mondott Timóteusnak a 2 Timóteus 4.2-ben. Hirdesd az igét! Ha még soha nem prédikáltál magadnak, akkor arra bátorítalak, hogy kezd hozzá. Mi történik akkor, amikor elkezded kimondani az igét a szívedre és az elmédre? Profétáltál magadnak, és már is magad mögött hagytad a negatív hozzáállást. Amikor nyelveken szólsz, majd elcsendesedsz, és utána feljön egy ige a szívedben, akkor azt az igét kezd el prédikálni, megvallani magad fölött. Nem beszélhetünk a meditációról anélkül, hogy ne szólnánk a gondolati életünkről, hogy miként használjuk a gondolatainkat. Máté 15.11.
Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.
Amen. Amit beszélsz, az közvetlenül abból származik, amivel feltöltötted magad, amivel tele vagy. A Lukács 6.45 azt mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj. A következő ige arra figyelmeztet, hogy a szavak sokaságában sok bűn rejlik. Példabeszédek 10.19.
A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
Amen.
Amen.
Mert amit az emberek igazán gondolnak és hisznek, ha időt adsz nekik, hogy elmondhassák, akkor kibújik a szög a zsákból. Ha elkezdesz beszélni, akkor az fog kijönni a szádon, ami valóban a szívedben van. Ez az, ami igazán megmutatja, hogy a stressz pillanatában, a szorongás idején, vagy krízis helyzetekben mi jön ki belőled. Mi az első reakciónk? Jézus neve, vagy esetleg szitkozódás? Ami benned van, az fog kijönni. Ez olyan, mint a szivacs. Ha a szivacsot belemerítik egy folyatékba, és utána megnyomják, az fog kijönni belőle, amit felszívott, amivel tele van. Ezért mondja a következőt a példabeszédek 4.23.
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Amen.
Amen.
Fontos felismerni. A tetteidet mindig a gondolkodás módot határozza meg. De amit gondolsz, annak összhangban kellene lenni Isten igéjével. Ez lenne az ideális. Ha te az igével ellentétesen gondolkodsz, akkor nem vagy egységben az élő Istennel. Ezért szükséges az elménk megújításával átváltoznunk a gondolatvilágunkban. Az egyszerű fordításból következik az Efézus 4.23 első fele.
Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat.
Ez teljesen egyértelmű, és erre Isten igéjét tudjuk használni. Tehát rá kell venni a szívünket és a gondolatmenetünket, hogy összhangba kerüljön Isten szeretetével, ígéretével és igéjével. Amikor gondolkodunk, azt úgy kellene tennünk, ahogy Isten gondolkodik rólunk. 7. pont. Képzelő erő hatalma. Hallottad már azt a mondást, hogy elszállhat a képzeleted? Óvatos légy a képzeleteddel, mert az emberi fantáziója a csapongó. Ismeritek az ábrándozás erejét? Vezetheti azt a Szent Szellem, de a test is. Gondolatvilágunk terelhet minket a test útjára, vagy a szellem útjára. Tehát ahogy gondolkodunk, amit a képzeletünkkel teszünk, az nagyon fontos. Erről beszél az Efézus 3.20, az egyszerű fordítás szerint olvassuk.
Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni.
Amen.
Amen.
Isten sokkal többet akar tenni az ő bennünk levő munkája alapján, mint amit kérhetünk, gondolhatunk, vagy elképzelhetünk. Ezért tágítsd ki a gondolkodásodat, mert amire nem gondolsz, azt sohasem fogod megélni. Amikre az életünkkel, az időnkkel és a szeretetünkkel törekszünk, azokra éhezünk is. Amire viszont éhezel, arra fogsz időt szánni. És ez mind a meditációról és az Istennel való bensőséges kapcsolatról szól. Adok néhány kulcsot a gondolkodás és a cselekvés alapelveihez. Az első számú kulcs. A legdominánsabb gondolatokat követjük. Tehát a leguralkodóbb gondolatokat követjük. Ez azt jelenti. Tehát, ha a gondolatunk a pénzügyekről szól, hogy hogyan jutunk pénzhez, hogyan keressünk pénzt, akkor mi történik? Követni fogjuk ezeket a gondolatokat a pénzügyekről. Második kulcs. Semmi olyat nem teszel, amit a gondolataidban már ne hoztál volna létre. Fizikailag csak olyat teszel, amit szellemileg már megtettél, hitben megléptél. Harmadik kulcs. Nem teszel olyat, amit a képzeletedben még nem éltél át. Ezért kell óvatosan bánni a gondolatainkkal. Néha azt hisszük, a saját gondolatainkat soha senki nem látja, de ez nem így van. Erről szól a Lukás 12.2.
mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jönne, és oly titok, mely ki ne tudódnék.
Amen.
Amen.
Végül mindenki látni fogja a gondolatainkat, mert idővel a cselekedetek által az napvilágra fog jönni. Bármit is teszünk mentálisan, azaz gondolati szinten, az szó szerint bevésődik az agyba, és gondolatmintákat, akár rögeszméket képez. Amikor elkezdesz megpillantani és nézni valamit, az létrehoz egy mentális, azaz gondolati ösvényt, akkor óvatatlanul arra fogsz tartani. A dolgokat elkezded azon a gondolkodás módon keresztül látni. Létre tudsz hozni téves elmebeli ösvényeket, amin az agyad azonnal elindul lefelé. Például egy bűncselekmény kitervezése, vagy belecsúszás a pornográfiába. Ezért az elmédet újra kell programoznod, amit Isten igéjével tudsz megtenni. Fontos tudni, hogy a szív is és az elme is átváltoztatható. De miért olyan fontos, hogy megtanuljunk azon elmélkedni, ami jó és igaz? Csodálatos, hogy nem nekünk kell kitalálni, hogy miről gondolkodjunk, mert a Biblia azt is megmondja nekünk. Filippi 4:8 erről szól.
Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret.
Amen.
Amen.
Ha ezek szerint gondolkodunk, meditálunk, akkor annak mi lesz a következménye? Isten békessége jön az életünkre. Ezt támasztja alá a Filippi 4:7.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Amen.
Amen.
Azért olyan fontos, hogy az igén elmélkedjünk, mert ez a tetteinkben fog megmutatkozni. Bízom benne, hogy a gyakorlatban is hasznát veszitek majd a mai üzenetnek. Kívánkozni fogtok a szellemi éhség és szomjúság után. Továbbá megfelelő módon tudjátok alkalmazni a jövőben a bibliai meditálást is. Legyetek áldottak!
Amen.
Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kijelentése, üzenet, amit szeretne megosztani.
Igen.
Ágnes következik.
A mai tanításban Námán volt az egyik példa, és én is Námáról szeretnék még gondolatokat megosztani. Námán a szíriai király seregének a fővezére volt, és nagyra becsült férfi volt, és hős vitéz volt, de bélpoklos, leprás volt. És egyszer portyázó csapatok mentek Izraelbe, és hoztak magukkal egy lányt, aki Námán feleségének szolgált. És tőle tudták meg, hogy Szamáriában van az a proféta, akin keresztül Námán meg tud gyógyulni. És a 3. versben olvashatjuk ezt. És mondta ez az ő asszonyának, vagyis a szolgálólány. Vajha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Szamáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. Itt most azt szeretném kiemelni, hogy kétség nélkül. Ez a hit teljességére utal. Námán kijelentést vett ebből az örömhírből, amit a szolgálólány mondott. És erre építette a hitét. Ez a kijelentés volt a kőszikla, amire Námán építette a hitét. És így Námán szívében hit ébredt, és ő táplálta ezt a hitet, mert vágyott a gyógyulásra, és bízott abban, hogyha megtalálja a prófétát, akkor a prófétán keresztül ő meg tud gyógyulni. És fontos az, hogy itt kétség nélkül hit, teljes volt az ő hite. Nem kételkedett egy icipicit sem, hanem teljesen bízott abban, hogy a prófétán keresztül ő meg tud gyógyulni. És ehhez kapcsolódik a római levél 4. fejezete. Innen fogok igéket olvasni. Itt Ábrahámról van szó. Ábrahámot hozza példának Pál. Aki, vagyis Ábrahám, a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyává lesz, aszerint, amint megmondatott. Így lészen a te magod. És hitében erős lévén nem tekintett az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Amen.
Amen.
Itt Ábrahám hit abban, hogy igaz, hogy ő is idős volt, meg Sára is idős volt, de az Úr gyermeket ígért nekik, és hitt abban, hogy az Úr meg is tudja ezt tenni, hogy ő nekik az idős koruk ellenére gyermekük születik. És az Úr meg is tette. De ehhez szükség volt Ábrahám hitére, és szükség volt arra, hogy Ábrahámban egy icipici kételkedés se legyen, hanem teljes hit legyen ő benne. Egyszer valaki azt mondta, hogy ha gyógyulásra van szükségünk, akkor a hitharc célja nem a gyógyulás, hanem az, hogy eljussunk a hit teljességére. Mert amikor eljutunk a hit teljességére, akkor már nincs bennünk kételkedés, és el tudjuk fogadni azt, amire szükségünk van. El tudjuk fogadni azt, amit Jézus már elhelyezett bennünk, a szellemünkben. És így tud fizikai szinten is megnyilvánulni az, ami a szellemünkben már benne van, Jézus által, a Szent Szellem által. És ezután, hogy Námán kijelentést vett, és a kijelentése alapján hitt, elment Elizeushoz. És akkor Elizeus igaz, hogy nem ment ki elé személyesen, de üzent valakivel, hogy Námán, merülj bele 7-szer a Jordánban, és akkor megújul a tested, és megtisztulsz. Námán először megharagudott, mert nem úgy szolgált felé Elizeus, ahogy ő elképzelte. És én itt úgy látom, hogy sértésnek vette azt, hogy Elizeus nem ment ki elé személyesen, mert elmondta, hogy hogyan képzelte az ő gyógyulását. Hogy Elizeus személyesen odaáll elé, szolgál feléje, ráteszi a kezét a beteg helyekre, és ő megtisztul. És ezért megcsértődött, megharagudott. De aztán a szolgái rábeszélték arra, hogy engedelmeskedjen, és merüljön be 7-szer a Jordánba, tegye meg azt, amit a próféta mondott. Biztatták, bátorították őt, és Námán végül engedelmes lett, bemerült 7-szer a Jordánban, és megtisztult. És ezt szeretném elolvasni, és itt néhány igét szeretnék elolvasni Námáról. Ez az 5. fejezetben, a 2 királyok 5. fejezetében található Námán története, és a 14-es verset olvasom. Námán beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba 7-szer, az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. És itt kapcsolódni tudunk ahhoz a gondolathoz, amit Lukács evangélium 17. fejezetében olvasunk, mert ott találjuk a 10 leprás történetét. És ott is azt látjuk, hogy a 10 leprás közül egy megtisztult, meggyógyult teljesen. mindegyikre írja azt az ige, hogy miközben a papokhoz mentek, megtisztultak. Mert ez a 10 leprás Jézushoz kiáltott távolról, hogy könyörülj rajtunk, Jézus, könyörülj rajtunk. És Jézus ekkor mondta nekik, hogy menjetek a papokhoz, mutassátok meg magatokat a papoknak. Mert az Ószövetség idején a papok voltak azok, akik megállapították, hogy valaki megtisztult, meggyógyult. És útközben megtisztultak, így fogalmazza az ige. De utána csak egy jött vissza Jézusnak hálát adni, és őróla azt írja az ige, hogy meggyógyult. És Námánál is az, hogy megújul a tested, megújult az ő teste, és a 10 leprás közül is az egy teljesen meggyógyult, ez arra utal, hogy visszanőttek a hiányzó testrészei. A 10 leprás közül 9 megtisztult, ez azt jelenti, hogy elmúlt a lepra az ő testükről. De az az egy teljesen meggyógyult, teljesen épp lett, visszanőttek a hiányzó testrészei, és Námánál is az, hogy megújult a teste, azt jelenti, hogy visszanőttek a hiányzó testrészei, és Námán megtisztult, elmúlt a leprája. És itt még ott tudunk párhuzamot vonni, hogy Námán miután meggyógyult, visszatért Elizeushoz, és elismerte, hogy nincs más Isten, csak Izrael Istene, és csak ő az Úr egyedül. És ezután Námán ajándékot akart adni Elizeusnak, mert Námán itt szolgának nevezte magát. Igen, hogy kérte Námán Elizeust, hogy vedd el tőlem azt az ajándékot, amit a te szolgád adni akar neked. És Elizeus nem fogadta el az ajándékot, és ekkor kérte Námán, hogy adjon neki a proféta annyi földet, amennyit két összvér elbír, és ekkor Elizeus adott neki földet, és Námán az urat imádta. És itt szeretném meg elolvasni a 2 királyok 5. fejezetéből a 17-es verset. És mondta Námán, ha nem fogadod el az ajándékot, Elizeus, ez itt arra vonatkozik, adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, amennyit elbír két összvér, mert a te szolgád többé égő áldozattal vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Hát már ott megfigyelhetünk egy fordulatot Námán szívében, amikor elfordult a haragtól az ő szíve, és az engedelmesség felé fordult az ő szíve, mert végül megmártózott, mert beverült a Jordánba 7-szer, és így megtisztult, meggyógyult, teljesen épp lett. És utána látjuk azt, hogy elfordult az idegen istenektől, és az Úrhoz fordult az ő szíve. És hálás volt az ő szíve Isten felé, mert különben nem mondta volna azt, hogy nem áldozik többé idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak mutat be áldozatot. És itt van egy párhuzam a 10 leprás közül azzal az eggyel, aki teljesen meggyógyult, akinek teljesen épp lett a teste, visszament Jézushoz, és hálát adott, és dicsérte Istent. És mind a kettőnél azt figyelhetjük még meg, hogy Námán sem, és az az egy leprás sem volt zsidó. De Námán szíriai volt, az a leprás, aki pedig teljesen meggyógyult, ő szamáriai volt. És többször is megfigyelhetjük azt az igében, hogy a nem zsidók bíztak Isten kegyelmében. Sokkal inkább látjuk ezt az ő életükben, mint a zsidók életében, hogy bíztak Isten kegyelmében. És sokkal inkább megfigyeljük náluk azt, hogy megtisztultak, meggyógyultak, megszabadultak. Mert nem tartoztak a szövetség népéhez, de mégis bíztak Isten kegyelmében, hogy őrájuk is kiárad Isten kegyelme, és így meggyógyultak, megszabadultak. És fontos a mi életünkben is, hogy bízzunk Isten kegyelmében. És nekünk már nem egy kívülállóként kell bíznunk Isten kegyelmében, mert újjászülettünk, Isten családjához tartozunk. Mi benne vagyunk Isten népében. Isten gyermekei vagyunk, Isten családjához tartozunk, és hozzánk tartozik az a kegyelem, ami Isten családjára kiárad. Mert Jézus bennünk él, és az ő kegyelme bennünk van, és folyamatosan kiárad ránk, és az ő kegyelme mindig velünk van. És ahogy Pál is fogalmazott, a 2 Korintus 12:9-ben található az, amikor Pál azt mondja, hogy elég nékem a te kegyelmed, Néked. Uram. És most felolvasom úgy, ahogy Pál írta. A 2 Korintus 12:9. És ezt mondd el nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Ennek az a lényege, hogy ne a magunk erejéből akarjuk megoldani a dolgokat, hanem bízzuk magunkat Isten kegyelmére, Isten erejére. Amen.
Amen.
Így nekünk is elég az Úr kegyelme, és elég az Úr kegyelmében bíznunk ahhoz, hogy megszabaduljunk egy-egy nehéz helyzetben. És fontos, hogy kétség nélkül bízzunk az Úr kegyelmében. Teljes legyen a hitünk az Úr kegyelmében, és így meg tudunk szabadulni, és ezért hálát adunk az Úrnak. Amen. És úgy jött elő ez az üzenet, hogy a Námánál ott van, hogy amikor a szolgálólány mondta, hogy kétség nélkül meg tud gyógyítani a proféta. És akkor így jöttek elő ezek a gondolatok, hogy itt a hit teljességéről van szó. De így legalább most kapcsolódik egy kicsit Námánon keresztül a mai tanításhoz, mert itt is volt példa.
Amen, amen. Köszönjük az Úrnak. Isten kegyelmére bízzuk az életeteket és az elkövetkezendő napokat.
Amen.
Köszönjük, hogy meghallgattatok.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. Befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus. Legyél az én Uram,
legyél az én megváltom,
legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett,
te vagy az én Uram,
te vagy az én megváltom,
te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva,
újjászülettem Krisztusban,
az ő drága szent vére
minden bűnömet eltörölte,
és megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság,
mert Isten igéje igazság.
Jézus nevében.
Amen.
És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11.13,
hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be.
Drága mennyei atyám,
a te igéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled
a szent szellemedet.
Töltsd be a szívemet
a szent szellemmel.
Keresztelj meg a szent szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek,
megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel,
betöltekeztem,
beteljesedtem,
teljes lett a szívem
Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám.
Köszönöm, Jézus.
A Szent Szellem örökké bennem,
és velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.
Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.